Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeink Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosai. Az előző műsor részben beszéltünk a barátság erejéről és a kockázatvállalásról, meg arról, mitől működik egy vállalati stratégia.
Arra vagyok kíváncsi, hogy te beleástátok magatokat egész jó lapókerbe. Hogy fordul ez át tréning programba? Mitől gondoltátok, hogy ez menni fog? Mert ebben nem volt tapasztalatotok korábban.
Ez ebből a szempontból egy lehetőségkövető működés volt. Imádtunk pókerezni, rengeteget tanultunk közösen. Tehát könyveket olvastunk, amiket prezentáltunk egymásnak, átmentük egy ilyen önképző körbe. Valójában ez a póker, ez egy olyan döntéshozatali játék, amiben szűkös erőforrásokról hozunk döntéseket, hiányos információk alapján, versenykörnyezetben, időprés alatt, mennyit tanultunk ebből a játékból, és hát nem tehetjük meg, hogy ezt a tudást megtartjuk saját magunknak, és azt szeretnénk, hogy az egész világon az emberek a pókeren keresztül jobb döntéseket tanuljanak meg.
Egyfajta hirtelen úgy éreztetek, hogy van egy misszió, hogy ez döntés
abszolút
kontrollra vonatkozó tanítási misszió.
Először a saját életünkben kezdtük használni ezt a nevezéktan. Tehát amit a Péter mondott, ez a definíció áll, szűkös erőforrások, hiányos információk és a többi. Rengeteg érzelem van a pókerben, ha játszottál, félelmek, vágyak keverednek, tehát nagyon-nagyon hasonló helyzetben kellett együttműködnünk, döntéseket hoznunk, mint egyébként a való életben. És aztán ezt, mivel fontos volt nekünk, meg éreztük, hogy itt van egy olyan eszköz, amit nem tanítottak meg nekünk. Szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mi fölfogtuk, hogy ez egy hiány a mi életünkben. Miért nem tanítottak meg minket valamelyik iskolában arra, hogy hogyan kell döntéseket hozni ilyen környezetben.
Én sem hallottam.
Nekem volt egy a döntés elmélet.
Az elmélete,
volt,
hogy hogyan kell meghozni.
Ezért mondom, hogy az elméleten van a hangsúly. Tehát, hogy itt az, hogy most oké, van egy helyzet, most hova nyúlok? Mit jelent az, hogy érzelmi döntés? Mi az, hogy racionális? Melyiket mikor használom? Milyen folyamaton?
De jó, hogy mondod, mert én hallgattam az interjúitokat, és nekem úgy tűnt, amikor szinte mérlegre állítjátok, hogy érzelem versus racionalitás. És érzelmekkel kapcsolatban, vagy intuíciók, mondjuk így, akkor Péter többször mondta, hogy hát azért azzal nagyon óvatosan kell bánni. Másfelől meg vannak olyan tapasztalatok, hogy igazán az intuíciók számítanak.
A helyzet az, hogy nagyon sokan, amikor a sikerüket indokolják, akkor mondanak valamit, amiről azt gondolják, hogy a sikerükhöz vezetett, de nem tudjuk, hogy valóban amiatt lettek
sikeresek. De ezt valaha tudhatjuk?
Vannak azért erre eszközök, de amikor valaki egyénileg azt mondja, hogy mondjuk az intuíciói vittek előre, akkor nem tudjuk, hogy hány intuíciója volt, amit nem követett, vagy nem tudjuk, hogy az intuíciói ellenére lett olyan sikeres, mint amilyen, vagy nem tudjuk, hogy mi történt volna, ha nem az intuíciót követi. De ez nem azt jelenti, ez félreértés nehézség, az intuíció nagyon fontos. Szóval én arra próbálom időről időre felhívni a figyelmet, hogy kezeljük őket a helyi értékükön. Tehát vannak olyan helyzetek, amikben nagyon komoly tapasztalatunk van, sok feldolgozott élményünk, úgy tetszik, jártasak vagyunk, és egy újabb, ahhoz hasonló helyzettel találkozunk, akkor az intuícióink sokkal, de sokkal megbízhatóbban működnek, mint hogyha egy teljesen új helyzetben valamit érzünk, és nem tudjuk, hogy a félelemből, vagy az egónkból, vagy valamilyen vágyalapú gondolkozásból következnek. Szóval én csak annyit mondok, hogy az intuícióinkra odafigyelni az nagyon-nagyon fontos, és azt is érteni kell, hogy milyen szituációban jönnek ezek elő, és meg kell nézni, hogy ebben az adott helyzetben tudunk-e hallgatni rá. Mondok egy példát, pókeres példa. Valakikkel együtt játszok egy pár órája, már van valamilyen megértésem a működésükről, és emel az egyik ellenfelem egy nagyot úgy, hogy nekem közepes lapjaim vannak, akkor simán lehet, hogy az intuíciómra fogok hallgatni, és nem akarom végig gondolni részletesen, meg nem is nagyon tudom megmagyarázni egy csomó részletét annak, hogy miért azt érzem, hogy mondjuk az én közepes lapom az elég ahhoz, hogy megadja. Miért gondolom azt, hogy blöffel a másik? Itt hallgatok az intuíciómra. Tök jó. Viszont egy másik helyzetben, amikor egy pókerversenyen mondjuk odaültetnek az asztalomhoz egy játékost, akivel egy percet nem játszottam, azt se tudom, hogy mi, és ő nagyon hasonló helyzetben ugyanúgy emel egy nagyot, ott az intuícióm elkezdheti azt mondani, fú, blöfföl, adjam meg, de sokkal valószínűbb, hogy például egy vágyalapú gondolkozásnak, vagy működésnek, ösztönnek lesz az eredménye, és abban a helyzetben nem hallgatok az intuícióra, pedig ugyanaz súgja, mint az előzőben.
Ugye ebben az a csapda egyébként, és ezzel sokat foglalkozunk, hogy a kettő, amikor följön bennünk, akkor nagyon hasonlónak, sőt, szinte teljesen ugyanolyannak érződik. Tehát amikor nekem van egy szakmailag megalapozott, mondjuk sok korábbi élmény, feldolgozott input alapján lévő helyzetben én azt mondom, hogy ez az intuícióm, hogy csináljuk át vagy bét, az szinte teljesen ugyanúgy érződik, mint amikor szeretnék valamit, és azért mondom ezt. És ugye ez egy racionalitást igényel, hogy az ember feldolgozza azt a kérdést, hogy akkor most melyik
jöhet. Ez nagyon nehéz probléma.
Igen.
Mennyire sikerül ezt átvinni? Mert elkülöníteni azt, hogy értem, amit mondasz, tehát hogy gyakorlatilag egyfajta, én úgy fordítom ezt, hogy jelenlét, tehát valóban fogjam fel, hogy mi a valóság, és aszerint döntsek, és ne pedig a saját vágyaim, amiről azt hiszem, hogy valóság.
Szerintem az, hogy adunk ennek egy nevezéktant, adunk ennek egy keretet, adunk ennek egy, foglalkozunk vele, gyakoroljuk, pókerbe kipróbáljuk, beszélgetünk az üzleti részéről, az már önmagában egy akkora fejlődés ahhoz képest, mintha csak vakon megyünk az erdőbe, hogy nekem az a tapasztalatom, rengeteg olyan visszajelzést kapunk, ami alapján kiderül, hogy ezt a részét nagyon jól sikerült fejleszteni egy csapatnak, vagy egy cégvezetőnek, vagy egy bármilyen célcsoportnak.
És magatoknak hogy megy ez? Mi a módszertan az, hogy jól elkülönítsétek?
Ez általános volt, amit a Marci mondott. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy mondjuk van egy helyzet, és azt mondom a Marcinak, hogy figyelj, nekem van egy intuícióm, ami alapján ezt kéne csinálni, és tessék, mi lenne, hogyha ezt a jelentkezőt felvennénk a cégbe? Most mondok egy példát. Erre az teljesen egyértelmű lesz, hogy a Marci például nem fogja tőle megkérdezni, hogy miért. Mert hogy egy intuíciót nem tudunk magyarázni, racionalizálni tudunk, de valódi magyarázatot nem tudunk. És hogyha ő úgy ítéli meg, hogy ez egy olyan helyzet, amiben jól működök intuitíven, akkor ő simán azt mondja, hogy oké, let's go, nem, rendben van. Hogyha viszont például ő úgy ítéli meg, hogy ez nem egy olyan helyzet, túl nagy a tétje, például annak a pozíciónak a betöltésének. Vagy ez egy újfajta pozíció, tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen ember az, aki nagyon jól fog itt működni. Akkor simán mondhatja azt, hogy értem, hogy ez a megérzésed, vagy ez a zsigeri javaslatod, de mi lenne, hogyha végiggondolnánk, és akkor szedjünk össze egy pár szempontot, ami alapján ezt eldöntjük. Tehát például ez egy nagyon gyakorlati működés, nem kezdjük el szekírozni egymást, amikor valaki jelzi, hogy ez egy intuitív döntés, ha pedig valaki jelzi, hogy ez egy végiggondolta, hogy tetszik racionális javaslat, amivel él a másik felé, akkor meg végighallgatjuk, hogy hogyan jutott oda. Ez most csak az első szintje, ez a kommunikáció szintje ennek az ügynek. A második pedig nyilván az, hogy most már tisztában vagyunk azzal, hogy melyik területen működik jól a másik intuíciója, és ott bátorítjuk is egymást. Tehát egy csomó helyzet van, amiben például én látom, hogy a Marcinak nagyon jól működnek az intuíciói, de valami miatt ő éppen két kisgyerek mellett mondjuk nem aludta ki magát tökéletesen, mondjuk így, néha ez előfordul, és emiatt éppen nem tudja, hogy most hallgasson-e magára, vagy nem, és én mondom neki, figyelj, te tök jó vagy, ha ezt érzed, akkor csináljuk ezt. De ugyanakkor fordítva is van, hogy a Marci mondja nekem egy ilyen helyzetben, hogy figyelj, ez most egy kicsit olyan, amiben értem, hogy miért szeretnél túl lenni ezen a döntésen, de hogy menjünk már ennek a mélyére, és értsük meg, hogy ez az embere az, akire nekünk szükség van, vagy a csapatnak szüksége van ahhoz, hogy tovább tudjunk. Lehet, hogy az lesz, lehet, hogy nem, de üljünk le és beszéljük végig. Ezek mind a gyakorlatban így néz ki, ahogy mi beszélgetünk.
Ez tök jó hangzik, de ehhez ketten kelletek, vagy többen. De nem ritka, amikor a vállalkozás tulajdonosa egymaga van.
Ez a kérdés, ez nagyon gyakran felmerül, de hát erre van egy nagyon egyszerű válasz a tanácsadókkal. Tehát, hogy nekünk is, hiába egy tanácsadó céget viszünk, van kommunikációs tanácsadónk, van pénzügyi tanácsadónk, van nemzetközi piacra lépési tanácsadónk, van olyan, aki a stratégiánkat segít összerakni, hiszen tudjuk, hogy pont mivel a sajátunkról van szó, nagyon fontos, hogy legyen valakinek egy külső rálátása és támogatása. Tehát, hogy szerencsére a magyar piac azért ebből a szempontból nagyon érett. Tehát nagyon sokféle területen van, nagyon sok olyan hasznos tudás, amihez hozzá lehet férni. Van-e sok kókler? Persze, hogy van.
Igen, ezt akartam
mondani. Persze, hogy van.
Ez egy bizalmi üzletág, tehát nehéz választani.
Szerintem vállalkozóként ez egy nagyon fontos készség, hogy tudjad, hogy ki tud választani pontosabban azt a tanácsadói kört, ha egyedül vagy, ha többen, akivel együtt tudsz mozogni. Mert enélkül, tehát nem hogy a vállalkozó mindenható, ez egy nagyon rossz tévhit, és ez is már okozott egészen sok személyes problémát.
Tévhit, de sokan kénytelenek maguk, tehát az elején főleg hozzászoknak ahhoz, hogy maguk intézzenek mindent, amikor, és ebből nyilván leszűrik azt a dolgot, és ez egy vállalkozói kényszerhelyzet, hogy sokszor el se tudják engedni, tehát hiába vesznek föl embereket, vállalkozó.
Nagyra nőni, ha el tudják. Tehát, hogy nekünk az a tapasztalatunk, hogy itt az elmúlt, egyébként gondolkoztam, ahogy kérdezted, hogy szerintem az elmúlt 5-10 évben én nagyon komoly fejlődést láttam a középvállalati szektorban is ebben a kérdésben. Tehát még 10-15 évvel ezelőtt rengeteg olyan középvállalati vezetőt láttam, aki én hoztam létre ezt a céget, majd én azt tudom.
A saját gyerekem.
Én gyerekem, és egyébként is különben is azt, hogy tudná más jobban. Én most nem ezt látom. Most azt látom, hogy nagyon sokan elkezdtek bevonni felső vezetésbe olyan mondjuk korábban multinacionális cégnél dolgozó embereket, akik értenek ahhoz az iparákhoz, vagy olyan készségeik vannak, vagy olyan tanácsadó csapattal dolgoznak, és nem, ez nem egy ilyen felesleges luxus az ő szemükben, hanem ez egy szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy szintet lépjenek, vagy mondjuk azt a személyes céljukat, hogy ne kelljen rettegésbe élniük egész nap, hanem mondjuk 4-6-8 órában tudják vezetni azt a céget, azt meg tudják valósítani, és ne a mikromenedzsben vesszenek el. Szerintem én ebben nagyon pozitív vagyok, és nagyon sok ilyen vállalatot látunk most az elmúlt, nem tudom, 3-4 évben.
A növekedést szeretném mindenképpen megkérdezni. Szerintem nálatok ez különösen élesen vetődik fel, mert itt a minőségen múlik minden.
Éveken keresztül voltunk abban az állapotban, hogy voltak nagyon izgalmas know-how-ink, és lehetőség követően működve növegettünk, de nagyjából egy ponton eljutottunk egy platóra. És amikor a Péter behozta ezt a gondolkodásmódot, amiről most itt mesélt erről a stratégiai működés kérdésről, akkor elkezdett meglódulni ez az egész, elkezdtük újra struktúrálni a céget, felosztani egymás között a feladatokat, már nem kellett mind a kettőnknek ugyanahhoz értenie, voltak saját területeink, és ezek mentén kezdtünk működni. És azt látjuk, hogy ez a modell ez jó, kereteket kapunk ahhoz, hogy hogyan növekszünk, és mi van akkor, ha elérünk valahova, vannak milestone-jaink. Nyilván itt az elmúlt, most hagyd ne magyarázzam, hogy az elmúlt 3-4 évben mennyi ilyen terv dőlt össze, és aztán született újra a Covid, meg a háború, meg a mindenféle egyebek miatt, de ennek ellenére is eljutottunk oda, hogy nemzetközi szinten is hatalmas cégeknek is dolgozunk, több nyelven úgy, hogy a minőséget meg tudjuk őrizni, mert egyébként nagyon nehezen megugorható skálázhatóságot, amit egy ilyen tréningcég bír, azt megoldottuk úgy, hogy olyan interaktív filmsorozat alapú fejlesztéseink vannak, ahol a résztvevők gyakorlatilag úgy fejlődnek, meg úgy mennek át egy fejlesztési folyamaton, hogy a tudás átadás, tehát azt a részt, amikor a tudás megszerzik mondjuk a vonzalom alapú értékesítésben azt, hogy hogyan, milyen attitűddel, hogyan kell az értékesítő személyiségének működnie, azt megszerzik egy interaktív, vicces, szórakoztató filmsorozaton keresztül, mint hogyha Netflixen néznél hétről hétre egy sorozatot, és ehhez nemzetközi tréner csapatunk van, aki az élő alkalmatokat, ahol az emberek a gyakorlást és a testeszabást tudják végrehajtani, az egy sokkal könnyebben megugorható műfaj ezen a szinten.
Tehát megtaláltatok azt a terméket, ami jó skálázható, de megütötte a fülemet, amikor azt mondtad, hogy amikor a Péter, haladtunk egy darabig üvegplafon, és akkor a Péter behozta ezt a gondolkodást. Tehát ezek szerint akkor ez nem volt mindig így, ez a szemlélet, tehát akkor ez hogyan indult? És mi volt ez a transformáció, ami miatt bekövetkezett, vagy beállt ez a gondolkodás?
Hát az volt, hogy elakadtunk, és ez frusztrált minket. És egy lehetőség követő működésben voltunk. Tehát, hogy voltak termékeink, voltak ügyfeleink.
És lelkesen csináltátok?
Lelkesen csináltuk, de éreztük, hogy az a lelkesedés el fog múlni, mert hiába fejlesztette a tréning programodat, meg nagyon szeretett csinálni, de amikor volt, hogy 9 tréning napot tartottam egymás után, akkor azért már a saját nevemet sem tudtam, nemhogy a résztvevőkét. Ráadásul ugye az még egy csapda volt, hogy nem is éltünk rosszul ebből, sőt. De úgy éreztük, hogy ez úgy kezd elemészteni minket. És akkor azt éreztük, hogy itt több fronton változtatnunk kell. Egyrészt összehívtunk nagyon okos barátokat, akiknek kikértük a véleményét. Elvonultunk két napra, aztán beszélgettünk. Ezen kívül pedig szükség volt egy olyan módszertanra, ami lehetővé teszi azt, hogy szétválasszuk a Marcival a működésünket, amit ő is mondott, mert ilyen kis szimbiózisban mindenről együtt beszélgettünk, együtt mentünk a megbeszélésekre, együtt döntöttünk, együtt tartottuk a tréningeket, és a többi. És ahhoz, hogy ezt ki tudjuk terjeszteni, ehhez kellett egy módszertan, és ez a stratégiaház, ez egy nagyon egyszerű módszertan, ebbe semmi újdonság nincsen. Viszont az, hogy mi azt elfogadtuk, hogy mindent ennek a mentén fogunk csinálni, megértve a saját stratégiaházunkat. Tehát először kiraktuk a saját stratégiánkat, személy szerint Marci, Péter, mi a missziónk, hova tartunk vele, milyen mérföldkövek, milyen értékek mentén. Ezeket kiraktuk, a vállalatnak a stratégiát úgy alkottuk meg, hogy az erre is kiterjedjen. Ezen a ponton csatlakozott hozzánk Lang Robert, aki szintén ebben a cégben tulajdonos, és a Robival hármasban kezdtük el felépíteni a stratégia mentén már azt a fajta működést, ami ahhoz kellett, hogy ide el tudjunk jutni. Tehát, hogy itt kellett egy frusztráció az elakadás miatt, és elkezdtünk körülnézni, és hát nyilván egy olyan módszertant kerestünk, hát most, hogy pont én találtam meg, ez a véletlen.
Én szeretem ezt elmondani.
Ja, jól esik, köszönöm. Tehát, hogy tanácsadókhoz fordultunk mi is, hogy mit tudja megoldani.
Bocsánat, egy gondolat, hogy miért mondom, hogy a Péter találta. Szerintem itt ebben az ő elkötelezettsége és energiája, ami ahhoz kell, hogy ezt nem 90%-osan, meg nem 95%-osan, hanem 100%-osan betartsuk azt, hogy amit a stratégiában mondunk, mindent úgy csinálunk, és semmit se csinálunk úgy, ami nincs benne. Én azt gondolom, hogy ez múlik. Tehát, hogyha keresünk ilyen kis lehetőségkövető apróságokat, mondok egy példát, a, nem tudom, 2010-es évek közepén kihívtak minket Kanadába, hogy írjunk egy könyvet közösen egy másik tréningcéggel a póker döntéshozatalról, és hogyha ezt lett volna ilyen stratégiánk, akkor ezt nem csináljuk. De hát nyilván izgalmasnak tűnt, meg jópofának tűnt, meg menőnek tűnt New Yorkba kimenni, ott találkozni, meg ötletelni. Sok olyan dolog van, amihez az embernek...
Semmi nem lett belőle egyet.
Nyilván nem lett semmi belőle, hiszen nem arra volt fölépítve se a szervezetünk, se a semmilyen olyan speciális know-hánk nem volt, azon kívül, hogy csináltunk egy döntéshozatali póker tréninget, hogy mi nemzetközi könyvkiadói bizniszbe belevágjunk bármilyen szempontból. Tehát ha lett volna egy ilyenünk, akkor vissza tudunk hozzá nyúlni, és azt mondjuk, hogy megértettük, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, de nem fogjuk csinálni. És aztán onnantól, hogy ezt behoztuk, onnantól azok a szűkös erőforrásaink, ami a saját energiánk, a pénzünk, az idegrendszerünk és a többi, azokat egy olyan irányba tudtuk állítani, hogy mindenki, aki ebbe a cégbe dolgozik, azt a célt, meg azt a missziót, víziót fogja táplálni és előrevinni, ami egyébként mi megalkottunk hideg fejjel egy tervezőasztal mellett.
Ez váltotta ki azt, hogy a lehetőségkövető működésből egy milyen működés...
Stratégia vezérelt működés.
Igen, de ez így mit jelent a stratégiai vezérelt? Tehát már nem lehetőségkövető vagyok, hanem lehetőségteremtő?
Igen.
Uh-huh. Illetve, hogyha ezt jelenti?
Nem, és a lehetőségeket nem követem, tehát lehetőségek jönnek szembe, csak azt mérlegelem, hogy azzal én akarok-e kezdeni valamit, vagy nem. Illetve sok erőforrásunk megy abba, hogy azokat a lehetőségeket teremtsük meg, vagy keressük meg, amik a mi stratégiánk megvalósításához szükségesek.
Tehát... Sokkal több ilyet találunk így egyébként, hogy tudjuk, hogy mit keresünk. Egyszer olvastam valahol, hogy az ember attól függően, hogy milyen állapotban van, abban az irányban nyílik meg a könyvtár. Tehát ha téged érdekel egy téma, bemész egy könyvtárba, lehet, hogy voltál ott 100-szor, de ha észre fogsz venni 10 olyan könyvet, amit sose vettél észre magadtól. Nem, ilyennek érezzük ezt az egészet.
Azt mondtátok, azt te éppen, Marci, hogy a tréner, a cégvezető mindig a személyiségével dolgozik. Ti milyenek vagytok, mint személyiség? Mondanátok erről? Tehát mi milyeneknek érzitek magatokat?
Én azt gondolom, és ez rám biztos, hogy igaz, hogy én azért, tehát így utólag visszatekintve, én hozok magammal olyan dolgokat, az életemből, amiket úgy tudtam megugrani, hogy egy tréning és szervezetfejlesztő céget csinálok a legjobb barátommal. És voltak olyan megoldandóim, amiket ezzel tudtam hát sínre tenni, mondjuk így. Ennek van egy olyan végeredménye, hogy amiben én nagyon sokat tudtam fejlődni, az a kérdés egyébként, amit boncolgat több kérdésen keresztül, és teljesen jogosan, hogy a szív meg az ész az milyen arányban kellene, hogy befolyásolja a működésünket. És én azt hiszem, hogy én egy olyan irányból, amikor a szívemre sokkal jobban hallgattam, az érzéseimre, az indulataimra, ha úgy tetszik, elérkeztem egy olyan állapotban, amikor sokkal komfortosabb vagyok azzal, hogy az agyam és az érzéseim azok hogyan működtetnek engem, és egy sokkal jobb rálátásom is van erre.
Marci?
Nekem is sokkal jobb rálátásom van a Péter működésére. Szerintem a helyzet az, hogy ez az önfejlesztésre való igény, ez nagyon fájdalmas dolog egy csomó esetben. És én szerintem, amiben én személy szerint, ugye ezt kérdezted, szerintem jó vagyok, az, hogy ezt a fájdalmat, ezt jól tolerálom. És mindig meg...
Ezt így látod.
Ugye? És mindig megéri ez a befektetés, nekem az a tapasztalatom. És valóban ez egy a generációnk is olyan, aki hoz dolgokat olyan a gyerekkorából, ami teljesen más volt 30-40-50 évvel ezelőtt, mint a mai gyerekeknél, és majd nem tudom, hogy azoknak mi lesz, de a felelősségvállalás, az érzelem és a racionalitás, amit a Péter is mondott, ennek az egyensúlyának a megtalálása, akár most ilyen nagyon egyszerű dolgok mondok, mint hogy elnézést kérés. Tehát az összes olyan dolog, amit nagyon sok ember küzd, azokat mi rendszerbe tettük együtt. És ezt a rendszert használjuk a mind a mai napig, hogy ezt a lokális fájdalmat azt elviseljük, és aztán utána egy nagyobb jó irányába menjünk, és ezt úgy mondom, hogy a feleségemmel való viszonyomban is ez jellemez, és inkább beleállok valamibe, és találjuk ki, és aztán legyen nekünk sokkal jobb 2 hét múlva, de lehet, hogy most ez egy olyan beszélgetés lesz, ahol ezt kinyitunk valamit, ugyanez...
Benikő is partner egyébként.
Benikő is partner, egyébként nyilván így választottam ki a partneremet, aki ezt a tulajdonságomat...
Szerintem nem csak választott téged, nem csak, ez részlet.
Ez igaz, nem csak, hogy szereti, hanem el is fogadja. Tehát, hogy nem félünk attól, hogy fejlesztjük magunkat, végülis én nem. Néha igen. És egyébként nyilván abban az irányba fejlesztünk tréningeket, meg találunk ki know-how-kat, amik minket mozgatnak, és úgy tűnik, hogy ez egyelőre jól működik, mert olyan témákat, amikben egyébként mi személyesen is érdekeltek vagyunk, kezdtünk el kutatni, és aztán szűrtük át egy bizonyos szűrőn, amit megnéztük azt, hogy mi az, ami piacképes, mi az, ami másoknak is fontos, és aztán jutottunk el azokat a termékig, meg addig a portfólióig, ahol most tartunk.
Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosának köszönöm, hogy eljöttek a dzsungelharcba.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, Igor.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégeink Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosai voltak. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot, egy újabb igaz történetet ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.